23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több ezer általános iskolás diák üdülhet idén-nyáron is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A balatonparti vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban. A szervező alapítvány állami támogatással biztosítja a kikapcsolódást a gyerekeknek. A megújult táborban modern jurtasátrak, felújított közösségi terek és kalandpark várja a diákokat. A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítottak az egészségügyi biztonságra és a fenntarthatóságra. A színes programkínálatban sárkányhajózás, gokart, lézerharc és kézműves foglalkozás is szerepel. A gyerekek emellett digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokon és koncerten is részt vehetnek. A Fonyódligeti táborban fejenként mindössze 1000 forintos, szimbolikus összegért nyaralhatnak a diákok. A magyar vállalatok mindössze 2%-a vásárol tudatosan zöld áramot a K&H bank felmérése szerint. A pénzintézet kiemelte, a cégek teljes energiafelhasználásán belül a megújulók aránya alig 0,5%. A széndioxid kibocsátás csökkentésére a zöld áram vásárlása gyorsabb és olcsóbb megoldás a beruházásoknál. A megújuló energia választása nem csak a környezetet kíméri, hanem a vállalati versenyképességet is javítja. A pénzintézet fenntarthatósági indexe idén 36 ponton állt, ami megegyezik a korábbi szintekkel. Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választották a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökévé. A miniszterelnökség közleménye szerint a szakember feladata a közpénzek védelme és a visszaélések megelőzése. A döntéssel lezárul az a korszak, amikor a feltárt szabálytalanságok következmények nélkül maradtak. A hivatal új vezetése minden korábban elfektetett ügyet újra nyit és kivizsgálja a gyanús eseteket. Az elnöki posztra több mint 70-en jelentkeztek, az eljárás során erős szakmai mezőny gyűlt össze. A kijelölt elnök okleveles közgazdász, aki korábban az Olaffal való együttműködést irányította az adóhivatalnál. Uniós oltalom alatt álló eredet megjelölést kaptak a magyarországi Mura és Murai megjelölésű borok. Az Európai Bizottság döntése a Mura borvidék fehér, vörös és Schiller boraira egyaránt kiterjed. A térségben készülő italok intenzív ízvilágukról, testes karakterükről és friss savaikról ismertek. A borok minőségét a Mura folyó közelsége, a kedvező klíma és a helyi hagyományok határozzák meg. Az új elnevezéssel már több mint 3900 földrajzi árujelzőt tart nyilván az Európai Unió. Svájci tanulmányúton vettek részt a Károli Gáspár Református Egyetem teológus hallgatói. A 62 fős csoport 12 nap alatt a helvét reformáció legfőbb állomásait járta végig. A vándorok Calvin és Zwingli munkásságának történelmi helyszíneivel ismerkedhettek meg. A teológusok többek között Strasbourg, Genf, Lausanne és Zürich nevezetességeit látogatták meg. A hallgatók a neves elődök nyomdokába lépve templomokban és parkokban is tartottak áhítatokat. A szakmai programok mellett a közösségépítésre és a helyi hitélet megtapasztalására is jutott idő. A résztvevők szerint az út által a tananyag megelevenedett és életre szóló élménnyel gazdagodtak. Írja a parókia.hu. A Hercegszőlősi zsinat 450. évfordulójára emlékeztek a drávaszögi Laskón. A horvátországi református keresztény Kálvini Egyház ünnepi konferenciájára több mint 120-an érkeztek. A találkozón neves teológusok és egyházi vezetők mutatták be a kora újkori törvénygyűjtemény örökségét. Az előadások rávilágítottak arra, hogy az egyházi rend és a hit tisztasága volt a megmaradás záloga. Steinbach József dunántúli püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, az elődök példája ma is élő, bátorító üzenetet hordoz a magyarságnak. A rendezvényen bemutatták Lábadi Károly néprajzkutató a Remény zsinata című új egyház történeti kötetét. Szent Péter püspök kiemelte, a délbaranyai szorványban élő református közösségnek ma is van jövőképe.
az időjárásról.
Egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, így szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 10 és 16 fok között lesznek. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakulnak.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiter választása a jánosi református gyülekezetben.
A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően, kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban.
A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek.
A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet.
Szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A Jánosi Református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk.
Ismét presbiter választásra került sorra a Jánosi Református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasztanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően, kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést, úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra a tisztségükbe legyenek, hogy szépen rendben zajladjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a Jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? más, mert ugye már neked is a második ciklusod, és már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a jánosi gyülekezetben is.
Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai lapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
Én azt gondolom, hogy családtapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren a férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntés hozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek, vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van, és ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra?
A tiszteletes úr mindenkivel elbeszélgetett mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelöltel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleménye, az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
Számomra a gyülekezet, ami aminek a közösségében vagyok, vagy amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. Néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra. Hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos. És ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása. De közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgálat, a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket, vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk. Drink of the water.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli Református Egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvényel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témát évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. A következő percekben velük beszélget Tóth Temese.
Zimányi Noémi református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest-Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katehetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a katehézis találkozóján.
Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek. Mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom, az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
Kedvez-e ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon? Vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak rá nézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, mindenkornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy a gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
Ugye az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani. Hogyan?
ha vele együtt imádkozunk, lehet már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani, születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születése előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha így visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrást jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek, mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek, mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, később beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársa, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
Szabóni dr. László Lilla, a lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense, a gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek a hitoktatásra, vagy pedig hogyha a saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
Azt gondolom, hogy mindkét út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen úgymond vallásos hontalanságban nő föl, neki viszont az életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, ami amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édes gyerekem menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül. Jó-e ott hittanórán szerete ott lenni? Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két tanóra, többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittan tanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Hát valahol a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak itt arra, vagy bármilyen más irányba. Szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
Mm-hmm. Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásba. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
Ez a fajta lelki kísérés mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos, intenzív lelki kísérést.
Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a személyes, meg a csoportos megközelítését, és azért hittanórán, meg a közösségi együttlétekben inkább a csoportos kísérés van, hiszen nehéz egyszerre 15-20 gyermek mögé, de akár még csak 5 gyermek mellett is úgy állni, hogy az ő személyes lelki útját kísérjük. Mégis azt gondolom, hogy nyitottak lehetünk arra, hogy milyen reflexiók, milyen megosztások történnek a gyermek oldaláról egy-egy témához kapcsolódva, és hogy úgy megérezzük, hogy ő mibe van, akár a hit útján, vagy bármilyen kérdéskör kapcsán, és hogy ebben társult szegődjünk, kísérővé szegődjünk. Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van, náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát, hogy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül, nagyon sok mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten, ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szó szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik ez személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy mi van, ha nincs is Isten, ha ez az egész csak mese, amit kaptam, és csak a falnak beszélek, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy a kételyek között megtartjuk-e őket, megtartjuk-e ezt a biztonságos teret, hogy a mi közösségünk elhordozza ezt ebben az időszakban is őket.
Az elmúlt percekben a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozóról készült összeállításunkat hallhatták.
I've read the words in red, how you leave the 99 to find the one missing. Feels like that was written with me on your mind. And the prodigal son who ran, leaving his home behind, the part where the father came running to meet him, did you say that with me on your mind? Who am I that the king of the world would give one single thought about my broken heart? Who am I that the God of all grace wipes the tears from my face and says, come as you are? You paid the price, you took the cross. And you did it all with me on.
of a heavenly home on high. You're preparing a place where the sorrow's erased, and when I stand before you, I'll find all alone.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be és mire kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült Abigélnek ebből csinálnia, a bűnbeesés története, a világteremtéshez is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült Abigélnek megvalósítani a Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek, Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint a két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másikféle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. Családtörténetileg is abból a családból származik. Dávid, onnan az utódját kiválasztják Saulnak.
És akkor most Abigail, hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket, ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképp nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam, ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat, e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára, vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam. Mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Been found.